Köszönjük szépen ezeket a csodálatos énekeket, és azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy sokszor egy-egy üzenet, egy-egy isteni gondolat megérint, amikor együtt énekelünk, amikor együtt imádkozunk. Ez lesz a ma délelőttnek a további témája, jussatok teljességre, az Isten minden átfogó teljességéig. Egy szakaszt fogok olvasni Efézusi Levél 3. fejezetéből, azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Utána lesznek még igék, de most ezt szeretném felolvasni, tehát az Efézusiakhoz írt levél 3. fejezetéből a 14. verstől kezdődő szakasz így hangzik. Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretnék még három rövidebb szakaszt elolvasni a Szentírásból. Részben azért is, mert lehet, hogy néha azt gondoljuk, hogy egy kis félreértés, vagy nem értjük pontosan, hogy hogy lehet a teljességről, tökéletességről beszélni, amikor hát mi elég szívesen mondjuk azt magunkról, hogy hát senki nem lehet tökéletes. És csak így én magam is meglepődtem, amikor ezzel a témával foglalkoztam már korábban is, meg most is, hogy hát milyen sokszor van benne a Bibliában ez a kifejezés, és hát velünk kapcsolatban. A hegyi beszédben az Úr Jézus mondta, Máté 5:48, ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Jakab 1:2-4. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. És Péter első leveléből az első fejezet 14., 15. és 16. verse így hangzik, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja az Úr. A teljességre és a tökéletességre több bibliai kifejezés van, amit tudunk, amit használnak az írók ennek a kifejezésére, és néhány jelentés árnyalatot vagy jelentés tartalmat szeretnék megosztani veletek, hogy mire gondol a Szentíró, amikor ezeket a kifejezéseket használja, hogy teljesség, tökéletesség. Az egyik kifejezés olyasmit jelent, hogy teljessé válni, ahhoz lehet hasonlítani, hogy beletölteni valamit telítetnek lenni, betelni, ahogy például egy poharat teletöltünk, és azt szoktuk mondani, hogy csordultig van. Tehát a teljesség ezt is jelenti több bibliai előfordulásnál. Jelenti például azt is, ami az újszövetségi szentírásban különösen gyakran előfordul, hogy érettnek lenni, nagykorúnak lenni, mint ahogy nagyon egyszerű hétköznapi példa, egy picin gyermek, egy csecsemő nem tud magáról gondoskodni, szüksége van támogatásra, segítségre, de hogyha valaki felnőtt, érett lesz, képes lesz önmagáról gondoskodni, akkor ez a helyzet megváltozik, tehát a szellemi életben is létezik valamiféle érettség, ilyen értelemben, vagy nagykorúság. Aztán a teljesség, a tökéletesség jelentheti azt is, és több bibliai helynél ezt láthatjuk, hogy célba érni, eljutni a teljességig, tehát megérkezni a célba. Különösen Pál apostol a Filippi levélben ír erről egy nagyon érdekes gondolatmenetet, ahol többször használja ezeket a kifejezéseket, néha cseréli, néha váltja őket, és például ott tanít arról, hogy nem gondolom magamról, hogy én tökéletes lennék, illetve, hogy eljutottam volna már a célig, de azt teszem, hogy ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak nekidőlök, és futok egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának a jutalmáért a Krisztus Jézusban, és így folytatja, hogy hát akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Tehát akik érettek vagyunk, felnőttek vagyunk Krisztusban, azok így gondolkozzunk. Tehát azt mondja, nem gondolom, hogy már elértem, hogy a tökéletesség, a teljesség minden szempontból elértem volna, de a krisztusi teljesség azt jelenti, hogy van egyfajta ilyen igyekezett erőfeszítés, amiben benne van egy emberi elkötelezettség, és benne van az Isten áldása is. Nyilván mi Istent mindig bele kalkuláljuk, bele számoljuk ebbe. És nyilván a teljességnek, a tökéletességnek, a szentségnek van egy olyan jelentés árnyalata is, például Jakab apostolnál olvastuk is, hogy a hibátlanságnak a teljessége vagy a tökéletessége. Mielőtt egy picit bővebben kifejteném ezeket, szeretnék egy figyelmeztetést megosztani veletek. Ezt egyszer egy tanárom mondta, hogy néhányan azt gondolják a keresztények között, és néha tanítókkal is előfordul ilyen, tehát őket is érinti ez a kísértés, hogy azt hiszik, hogy ha fölélőnek a célnak, akkor az jobb, mintha alá. De ugye látjuk a céltáblát, meg aki bármilyen módon gyakorolt már célba lövést, az tudja, hogy ilyenkor, tehát nem az számít, hogy most mennyire van fönn, vagy mennyire van lenn, hanem hogy eltaláljuk-e a közepét, a lényeget. És egyébként a teljesség-tökéletesség viszonylatában is, hát elég sok ilyen fölé lövés volt, amiről többen azt gondolták, hogy hát ők egy kicsit még lehet, hogy Jézusnál is jobbak, tehát hogy ő is jó volt persze, de hát azért erre egy konkrét példát mondott egy barátom, hogy egyszer egy bácsinak magyarázták, hogy hát az Úr Jézus, amikor a kánai mennyegzőn a vízből bort csinált, tehát amikor a vizet borra változtatta, akkor az az ő isteni hatalmának a megnyilvánulása volt, és meg is jegyezték, hogy hát a végére tartogatta a gazda a jó bort, és hát állítólag a bácsi azt mondta az Úr Jézusra vonatkoztatva, hát hogy rosszul tette, tehát hogy nem jól tette, hogy a vízből bort csinált. Nyilván ő úgy gondolta magáról, hogy azért Jézusnál is egy kicsit jobb, meg igazabb. Tehát ilyenekre gondolok, amikor az ember azt képzeli, hogy fölélő valaminek, és az jobb, mint hogyha alá lőne. Néhány konkrét példa, ezt nem akarom túl magyarázni, ismeritek ezeket a kihívásokat. Az egyik a teljesítmény orientált kereszténység, vagy a siker evangélium, amikor a siker vagy az eredmények vannak a középpontban, és ez egyébként nem csak egy kereszténységen belüli kísértés, hanem ez szinte társadalmi szinten, vagy mondhatjuk azt, hogy a korszellemnek a kihívása, hogy akkor érsz valamit, ha fel tudsz mutatni különböző eredményeket, sikereket. És hát nem véletlenül, akik ismeritek a Bibliát, ilyenkor sokszor eszetekbe jut, meg eszünkbe jut Jeremiás próféta. Én már sokszor elképzeltem, hogy mit csináltam volna az ő helyében, de hát ez egy óriási kihívás, gondoljátok el, amikor biztatja Isten Jeremiást, hogy hát mondja el az üzenetet, mondja el a kijelentést, az isteni gondolatot, akkor ezt mondja a Jeremiásnak, hogy amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. És akkor így gondolkodtam, hogy Istenem, hát hogy lehet úgy elindulni egy küldetésbe, egy bizonságtételre, egy igehirdetésre, hogy tudod előre, hogy nem fognak rád hallgatni, nem érdekli őket. Hol tudjuk itt megkeresni a sikert, vagy a mérhető eredményeket az ilyen igékben? És ugye ezek azért megállítanak minket, hogy nem mindig az emberi, tehát hogy nem illeszkedik mindig az emberi gondolkozásmód és a korszellem az Isten igéhez, hanem néha ragaszkodnunk kell, vagy vállalnunk kell azt, hogyha nem illeszkedik az isteni kijelentéshez, akkor azt kell mondani, hogy ez nem így van, ez hazugság, ez tévedés. Hogyha egyébként sikertelenek vagyunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy takargathatjuk ezzel az igével, vagy ezzel a gondolattal a gyümölcstelenségünket, vagy a sikertelenségünket, tehát nem ebbe az irányba szeretnék elmenni, mert nyilván Isten látja a lelkünket, meg a küldetésünket, meg a megbízásunkat. Itt még egy dologra szeretnék utalni, amit sokan ma nem gondolnak végig, hogy mennyi áldozatot szed a keresztények között. Ez az úgynevezett siker teológia, vagy siker evangélium, mert nem azt mondják, hogy hát a tanító miket beszélt össze-vissza, hanem azt mondják, hogy hát milyen Isten az ilyen, ki megígérte, hogy sikeres leszek, meg jó módú, meg makkegészséges, meg soha nem halok meg, az mégis baj van. És azt mondja, nekem ilyen Isten nem kell. Tehát ezekben az a borzasztó nagy kihívás és veszély, amikor fölélövünk, hogy Isten bevetett bizalmat, hitet rontjuk meg, és gondoljatok az első kísértésre. Hát ott is pont ez volt a kísértőnek a célja, hogy az Isten bevetett bizalmat, az Isten iránti szeretetet, tiszteletet próbálta megoldani, tönkretenni a kísértő. A másik, ami szintén egy ilyen fölélövés, ez a úgy nevezzük hivatalosan, hogy perfekcionizmus. Ennek a tanításnak az a lényege, hogy ha te megtértél, újjászülettél, akkor soha többet nem vétkezel. Nem vétkezel, tehát így kijelentő módban. Ha mégis megtörténik, akkor nem vagy megtérve. Ezt nevezik a teológiában perfekcionizmusnak, és erre egyébként hoznak igéket, azok közül is, amiket én is felolvastam egyébként, hogy hibátlanok legyek, fedhetetlenek legyetek, sok igét hoznak erre alapként, de ugye, mint ahogy minden esetben egy hatalmas ajándék, a teljes szentírás, az isteni kijelentés, hát nem lehet úgy bibliai elveket megfogalmazni, hogy közben néhány más gondolatot, meg tanúságot kihagyunk, meg nem érdekel, meg elfelejtjük, mert nem illik bele a mi szemléletünkbe, a mi gondolkozásunkba. Ezért fontos az, amire egyébként biztatjuk mindig egymást, hogy mélyüljünk el az Isten megismerésében, az Isten igéjében. És a harmadik, amit így ismerünk, erről is többször volt már szó az elmúlt években, ez az úgynevezett szuperkegyelem, aminek az a lényege, hogy sokan egyébként a tanítók közül is, akik nem boldogulnak a saját kísértéseikkel, bűneikkel, úgy gondolják és azt tanítják, hogy nem baj, ha bűnben élsz, nem baj, ha tisztességtelen vagy, az a lényeg, hogy a kegyelem alatt vagy, és rendben van minden. Tehát ez a teljes élet, nem baj, hogyha becstelen vagy. Azt írja Pál a rómaiaknak, mert hogy ez nem új keletű kísértés, hanem több ezer éves. A római gyülekezetnek írja Pál a 6. fejezet 15. versében, mit tegyünk? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Mikor a teljességre hív minket Isten, akkor ezeket nagyon világosan láthatjuk, hogy mi az, amikor mellé, fölé, vagy akárhova lövünk az elveinkkel, a gondolatainkkal, vagy éppen az ahhoz igazodó viselkedésünkkel. Az a lényeg, hogy az Isten jelenlétében, az Isten közelében, az Isten igéjének a teljességét látva és végig gondolva világos képet kaphatunk arról, hogy mi nem a teljesség az Isten igéje szerint, és mi valóságosan vagy valóságban a teljesség. Nagyon bátorít, ahogy Pál szereti a gyülekezetet, a gyülekezeteket, és többször ír erről, és azt is bátran leírja, hogy mennyire fontos neki a gyülekezet, az Isten népe, és hogy fontos neki, hogy imádkozik értük. És leírja az efézusi testvéreknek is, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt. És ez a térd meghajtás, ez az alázatnak a kifejezése volt. Egyébként sokféleképpen, sokféle testhelyzetben és testtartásban imádkoztak a korabeli emberek is, meg egyébként mi is, tehát ez ma is így van. De ez a térd meghajtás, ez az alázatnak a kifejezése volt, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy szükségem van a kegyelemre, tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy az örökkévaló mindenható Istenhez képest kicsi vagyok, és vállalom ezt a valóságot, ezt a helyzetet, hogy felnézek a mindenható örökkévaló Úrra. Az alázat azt jelenti, hogy tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki Isten. Tudom, hogy kegyelemre, támogatásra szoruló emberek vagyunk, a gyülekezet is, és tudom, hogy a mennyei Atyához fohászkodunk. Maga Jézus Krisztus bátorította a tanítványokat azzal, hogy minden hatalom nekem adatott menjen és földön. Aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Ezt maga Jézus is megfogalmazta, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És egyébként, amikor Pál jelzi a gyülekezetnek, jelzi a testvéreknek, hogy imádkozik értük, hogy a szívének a legmélyebb vágyait hozza Isten elé, akkor gondoljunk az Úr Jézusra, amikor a főpap imádságban imádkozik a tanítványaiért, amikor elmondja, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit kér a tanítványoknak. Ott ugye az egységről és sok nagyon fontos valóságról van szó, és valahogy az imádság ezt jelenti, amikor a szívünket, a szívünk vágyait hozzuk Isten elé, a mennyei Atya elé. Azzal bátorítja Pál a gyülekezetet, hogy ő imádkozik azért, hogy teljességre jussanak az efézusi testvérek. Bevezetőben említettem, hogy jobban szeretjük azt a mondatot, hogy senki nem lehet tökéletes, senki nem lehet teljes. Mire gondol? Egyrészt arra gondol Pál apostol, hogy a Krisztus lakik bennetek, a ti szívetekben a hit által, ugye ezt a 17. versben olvassuk. Vagy gondoljunk arra, amit Pál így fogalmaz a Galatáknak, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én, hanem Krisztus él bennem. Tehát valóságos ez a kapcsolat, ez a közösség. És Korintusiakhoz írt első levél 6. fejezetében írja Pál, hogy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentléleknek a temploma. És ezért köszönöm szépen. Ezért nem a magatoké vagytok. Vagy gondoljunk arra a példázatra, amit az Úr Jézus a szőlőtörről és a szőlővesszőről mondott. Maradjatok én bennem, maradjatok meg a szeretetemben. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Maradjatok meg az én szeretetemben. Az Úr Jézus meghív erre a kapcsolatra, erre a kötődésre, amit így fogalmaz itt Pál a 17. versben, hogy ő azért imádkozik, hogy a testvérek szívében Krisztus lakik a hit által, a mindenható, megváltó Jézus Krisztus. Másik dolog, amiért imádkozik, és ami ehhez kapcsolódik, hogy a Krisztus beszéde lakik bennük gazdagon. Ez a Kolosszéi levélben olvasható, 3. fejezet 16. versében. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. És nyilván fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést, akik szintén szeretnénk eljutni a teljességre. Ott van a szívünkben, hogy szeretnénk növekedni. Ez az egész év erről szólt, valahol erre bátorított minket Isten az igével, és mi is erre bátorítottuk egymást, hogy növekedjünk, hogy igyekezzünk a teljesség felé. És nem tudom, hogy ti hogy értékelitek, hogy látjátok önmagatokat. Mindenki nyilván tudja, hogy mennyit és mire gondol, vagy mi az. És nyilván akinek olyan jellegű a munkája, a hétköznapi feladatai, hogy nagyon sokat kell valamint gondolkodni, vagy tehát az is egy külön kihívás, hogy lehet azt megvalósítani, hogy a Krisztus beszéde, az Isten igéje lakjon a szívünkben, hogy az legyen a domináns, az legyen a meghatározó, az legyen akkor is, amikor van egy munkahelyi konfliktus, vagy otthon a családban van valami zavar, és hogy az Isten igéje, mint egy útmutató, mint egy békességre késztető és indító valóság, hogy az határozza meg. És ezt itt hadd mondjam el így bizonyságként, hogy nekem is bűnbánattal kellett belátnom, hogy olyan sok minden van a fejemben, annyi mindenre gondolok, és sokszor elnyomja, vagy háttérbe szorítja az Isten gondolatait, az Isten szempontjait, az Isten igéjét, és hogy szükség van arra, hogy tényleg a Krisztus beszéde ott legyen bennünk, ott legyen a szívünkben. És a harmadik, amit szintén az efézusiaknak ír Pál apostol, Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasággal együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ugye az előbb említettem azt az igét, hogy a ti testetek Szentlélek temploma, Istennek, Isten lelkének a temploma, és itt azt mondja, ezzel teljesedjetek be. És nagyon érdekes ez a gondolat, mert hogy nagyon sokszor a Bibliában, most ezeket nem fogjuk végig tanulmányozni, de majd erre is gondoltam, hogy a közeljövőben csinálunk egy ilyet, hogy azokat a bibliai eseteket megnézzük, amikor Isten betöltötte a lelkével az ő tanítványait, az ő gyermekeit, az apostolokat, hogy mindez hogy történt, milyen élethelyzetben, milyen pillanatban, milyen összefüggések között, és hogy miért, és hogy mi történt tulajdonképpen. De hogy több olyan bibliai hely van, most csak vázlatosan együtt, amikor benne vannak a szolgálatban, a hétköznapi életben a tanítványok, és Isten kiárasztja a lelkét, betölti őket, felerősíti, megerősíti őket egy szolgálatra, vagy az Úr Jézus beszél erről, hogy hatóságok elé állítanak titeket, ne gondolkodjatok előre, hogy majd mit fogtok mondani, mert majd a lélek abban az órában megadja. Tehát, hogy számíthatunk Isten jelenlétére, Isten beavatkozására, de hogy itt az Efézusi Levél 5. fejezetében van egy kihívás arra, hogy ez a mi felelősségünk is, hogy mi van a lelkünkben, hogy mivel telik meg a lelkünk. Isten adja, gondoljunk a pünkösdi események előtt, amikor azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy várjátok meg az Atya ígéretének a beteljesedését, és egyszerűen várniuk kellett, és azt olvasjuk ott, hogy a felházban imádkoztak, és így érkezett el a pünkösd. Tehát, hogy volt egy emberi része, egy emberi felelőssége is annak, hogy Isten lelke kiáradhatott, és itt még egy használati utasítás is van ezzel kapcsolatban, azt mondja, hogy teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Tehát, hogy például mit kommunikálunk, mi az, amit átadunk egymásnak, mi az, amivel betöltjük egymás gondolatait, érzéseit. Tehát, hogy van ebben egy emberi felelősség is, amellett, hogy Isten adja, Isten árasztja az ő lelkének a munkáját, ajándékait. A teljességhez vezető út. Erősödjetek meg a belső emberben. A 16. versben olvastuk ezt. Lehet a fizikai test erős, lehet, ahogy szokták mondani, gyúrni testet, építeni, de hogy itt nem erről van szó, hanem úgymond a belső emberről, a személyiségnek a központjáról, akik tulajdonképpen vagyunk. És azt írja Pál, hogy ahhoz, hogy eljussunk a teljességre, vagy ezen az úton maradjunk, ehhez szükség van a belső embernek a megerősödésére, ahol a döntések születnek, akár jelentéktelenebb, vagy akár fontosabb kérdésekben, ahol meghozzuk a döntésünket, ahol letisztul, hogy mi az, amit igazán akarunk, és hogy akarunk, vagy milyen irányba akarunk tovább menni. Amikor mérlegelünk az Isten igéje, az Isten lelkének vezetése alapján, és döntéseket hozunk. Azt írja a példabeszédek könyvében az ige, hogy minden féltve őrző dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tehát minden ettől múlik, hogy mi van belül, mi van a belső emberben, mi van az érzelem, az akarat középpontjában. És azt mondja, hogy erősödjetek meg. Milyen eszközei vannak ennek, vagy ezen az úton. Ugye meghajtom a térdemet, ezt olvastuk, ezt nem mondom el újra a 14. versben. Sokszor érezzük azt, hogy valamit elintézünk, megszervezünk, és működnek a dolgok, de hogy belülről azt is tudjuk, hogy legalább olyan fontos az Isten beavatkozását, az Isten jelenlétét kérni, az Isten felügyeletét kérni, hogy ő legyen jelen, és ő őrizzen, és irányítson minket. A másik, a 18. 19. versben azt olvassuk, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, a hosszúság, a magasság, a mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. A hitünkben van érzelmi valóság, mert hogy szeret minket Isten, megváltotta minket, erre mi válaszolunk, viszont szeretjük, ezt meg is fogalmazza az ige, hogy ő mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. De ugyanakkor a megismerés legalább ilyen fontos, azt mondja itt az ige, hogy meggyökerezzetek és megalapozva megismerjétek Istent. És azt is tudjuk, hogy ez nem csak információ áramlást jelent, amikor a Biblia megismerésről beszél, hanem Istennel egy zavartalan kapcsolatot, közösséget, és ahogy figyeljük Istent, ahogy látjuk Istent, ahogy egyre több mindent meglátunk, megismerünk belőle, kitágul a látásunk, és úgy gondolom, hogy vannak itt olyan kedves idősebb testvérek, akik már lehet, hogy 40, 50, 60, 70, 80 éve, Ibolya néni már lehet, hogy több mint 80 éve tanítványa az Úr Jézusnak, és még mindig azt mondjuk hosszú évek, évtizedek után is, hogy még van mit megismerni Istenből, mert nem ismerem a teljességet, tökéletesen, de hogy van erre lehetőségünk, és azt mondja itt Pál apostol, hogy amikor megerősödünk a belső emberben, ez úgy történik, hogy megismerjük Istent, megismerjük az ő gondolkozását, és azonosulunk is vele. Tehát nem csak egyfajta információt jelent, hanem amikor azt mondjuk, hogy rádobban a szívünk, és mi is azt akarjuk, amit Isten akar, és mi is úgy gondolkodunk, ahogy ő akar, és ez az a ráhangolódás, amivel megtörténik ez a csoda, hogy eljuthatunk a teljességig. És a harmadik, a 17. versben, mit így fogalmaz az ige, hogy megalapozva a szeretetben. Sokféle módon szerveztek már egyesületet, közösséget, egyházat, gyülekezetet, és hogyha Jelenések könyvében a második fejezetre gondolunk, az efézusi gyülekezethez írt, pont az efézusi gyülekezethez írt levélbe, ugye, ahol ez volt a vágy a Pál apostolnak, hogy szeretetben alapozódjanak meg, úgy pont velük kapcsolatban hangzik el az a figyelmeztetés, hogy elhagytad az első szeretetet. Tehát van valami alapvető probléma ezzel, most ezt megint nem részletezném, de nagyon megrendítő, hogy pont ez a gyülekezet, ahol egy ilyen imádság vette körül őket, ahol ilyen szeretet vette körül őket, így jártak, hogy kiüresedtek, hogy ez a szeretet kihűlt bennük. És ezt megint nem fogom végigolvasni, csak emlékeztetőül írom, hogy jó, mit tudom én, havonta legalább egyszer, de hogyha valaki teheti, akár minden héten egyszer elolvasni a szeretet himnuszát. Ott a korintusi levélben nem véletlenül fogalmazta meg Pál apostol azt a csodálatos fejezetet, a 13. fejezetet. Mert nagyon jól tudta, hogy ha abban félrecsúsznak, akkor bármi más érték és kiválóság lehet, de félremegy, torzul a közösség, a lényeg veszik el Jézus Krisztus személye és szeretete. Milyen Krisztus szeretete? Itt nagyon érdekesen fogalmazza meg a szélességét, a hosszúságát, a mélységét, a magasságát. Erre csak találtam egy ilyen idézetet, nekem nagyon tetszett, ezt megosztom veletek, olyan széles az Úr Jézus szeretete, hogy körülveszi az egész emberiséget, zsidókat is, pogányokat is. Olyan hosszú, hogy az örökké valóságig tart. Olyan mély, hogy a legmélyebbre süllyedt bűnös embert is eléri, és olyan magas, hogy felemel a mennybe, amiről énekeltünk is. És végül ennek a szakasznak a két utolsó verse Isten magasztalása, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Ez még nem az az amen, az még egy kicsit később jön. De gondoljunk arra, hogy miért fontos Pál apostolnak ezt, tehát azt mondja, imádkozom értetek, megfogalmazza azt, hogy miért imádkozik, hogy mi a célja, mit szeretne látni, mi van az ő szíve mélyén, amikor az efézusi gyülekezetre, hívőkre gondol, és amikor ezt így elmondja, akkor nyilván ő is szembesül azzal, amivel egyébként néha a saját küzdelmeiről is beszél, hogy hát nem vagyok olyan tökéletes, meg olyan jó, ahogy szeretnék, úton vagyok, de szeretnék előrelépni, és így felemeli a gyülekezet tekintetét az örökkévaló Istenre, aki tevékeny. Tehát nem úgy van, hogy unatkozva néha körülnéz, hogy na, meg vagyunk-e még, vagy mi van velünk, nem ezt mondja. Tevékeny, aktív a figyelemben, aktív a támogatásban, és tevékeny az Isten. Ráadásul olyan erőforrásai vannak, hogy mindenható. Tehát azt mondja az ige, hogy tud segíteni azoknak, akik kísértésben esnek. Van hozzá képessége. Ugye ezt többször elmondtuk már, hogy az Úr Jézus soha nem mondta egy nehéz helyzetben, vagy egy betegnek, vagy egy reménytelen helyzetben levő embernek, hogy ne haragudj, nem tudok segíteni. Nem vagyok annyira jó, vagy nem vagyok annyira ügyes, vagy nincs olyan hatalmam. Soha nem volt ilyen. Mert hogy van hatalma. Mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk. Még ami lehet, hogy nekünk eszünkbe se jut, Isten azt is megadja, meg tudja adni, mert hogy ő a bölcsességében is teljesebb és tökéletesebb, mint mi, és ahogy látja az összefüggéseket, és nem csak a múltat meg a jelent, hanem ő látja a jövőt, és ezért van az, hogy néha nem is értjük, ami történik, vagy hogy mi van velünk, vagy hogy mi történik a világban. De Istenről azt tudjuk, hogy éppen azért, mert ő az egészet látja, az idő és a tér korlátai nélkül mindent lát, ezért cselekszik olyat is, amit nem biztos, hogy rögtön értünk. Felülmúlja a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat, és éppen ezért, mert ő mindenek előtt való, mindenek felett való Úr, őt illeti a tisztelet és a dicséret, és miközben kifejezzük a tiszteletünket, a dicséretünket Isten felé, a közben mi magunk is formálódunk, és Krisztushoz hasonló lelkület lesz, mint amivel kezdtük a gyermekbemutatást, hogy az az indulat legyen bennetek, vagy azt törekedjétek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Szeretném, ha elcsendesednénk, és úgy gondolom, hogy volt olyan üzenet, vagy esetleg volt olyan kérdés, ami elgondolkodtatott minket, és így csendben, egy rövid ideig fogunk most csendben lenni, de így válaszoljunk Istennek az üzenetére csendben, közösen magunkban, és a végén majd én fogok hangosan imádkozni. magasztalunk téged, aki teljes, örökkévaló, mindenek felett való Úr vagy, Istenünk, mennyei Atyánk. Szeretnénk kifejezni a tiszteletünket, a hódolatunkat, és szeretnénk ezzel a te neved magasztalásával is jelezni, hogy te vagy számunkra a legfontosabb. És hálát adunk azért, hogy életet adtál nekünk, hogy megteremtetted ezt a világot, és benne nekünk is életet adtál, és hálát adunk azért, hogy mindezt szeretetből tetted. És köszönjük, Istenünk, hogy nem kevesebbre, nem kisebbre hívtál, mint a teljességre. Szeretnénk beteljesedni, betelni a te igéddel, a te szent lelkeddel, a te gondolataiddal, a te szereteteddel, a te békességeddel. És hálát adunk azért, hogy te adod a te többféle csatornádon keresztül, adod nekünk ajándékba ezeket a csodálatos kincseket. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy segíts nekünk a hétköznapokban, a mindennapokban is ennek a valóságában, ennek a szentségében élni. És szeretnénk világítani, mint a hegyen épült város, hogy aki lát minket, az valahol észrevegyen téged, meglássa a te hatalmadat, a te dicsőségedet, hogy érzékelje a te szeretetedet, Urunk. Ne csak azt, hogy esetleg rendes emberek vagyunk, vagy jól viselkedünk, hanem ennél sokkal többre, hogy meglássanak valahol a mi egyszerű és néha küzdelmes életünkön keresztül is meglássanak téged, akár a családtagjaink, akár azok, akik között élünk. És imádkozunk azért, Urunk, hogy te vezess minket ezen a közös úton, azon az úton, amikor tényleg teljességre igyekszünk, és köszönjük, hogy ez nem egy kellemetlen, nem egy kényszerű, nem egy nyögvenyelős igyekezet, hanem abban a szabadságban élhetünk, amire te hívtál, hogy jó dolog hasonlítani rád, jó dolog tisztán élni, hogy élvezzük a tőled ajándékba kapott tisztaságot, a tiszta indítékokat, a tiszta lelki ismeretet, és kérünk, hogy ebben a teljességben is maradj velünk, és ajándékozz meg minket minden nap a te jelenléteddel. Amen.